fogadják testvérek szeretettel a hittanos és vasárnapi iskolás gyerekeink anyák napi műsorát.
Ez a...
Kis szívem kertjében kis virágot leltem, égő piros szegfű nyílt ki egy kis kertben. Elhoztam szívemnek szép piros virágát, kérem jó anyámra az Isten áldását.
Áldás! Álmomban az éjjel aranykertben jártam, aranykertben aranyfán aranyrigót láttam. Aranyrigó énekét a szívembe zártam, ahány armacsepp ragyog fűszálon világon, édesanyám fejére annyi áldás szálljon.
Anyukám, anyukám, találd ki, hogy az én kincsem ugyan ki. Ki más is lehetne, ha nem te, ültessed gyorsan az öledbe.
Gyida Jenő, hálaadás. Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel, értem éjjel-nappal, dolgozni nem restel. Áldott teste lelke, csak érettem fárad, köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel este imádság száll hozzád gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, melyből jóság árad, Istenem, köszönöm az édesanyámat. Áld meg édesanyám járását kelését, áld meg könnyhullását, áld meg szenvedését, áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg jó Istenem legbuzgóbb imámat, köszönöm, köszönöm az édesanyámat.
Egy kis verset szúgott nekem a szerető szíveszkét. Megtanultam, el is mondom, édesanyám ünnepét. Reggel mivám avval kezdtem, este avval végzem. A színétes jó anyámat áld meg, és tartsd meg Istenem.
Ki az, aki ápol születésem óta? Testemet, lelkemet a bajtól is megóvja. Ki tanított Isten szent nevére? És a baj vagy bánat ér, kiölel szívére. Könnyes lesz a szemem, ha róla beszélek, az én édesanyám ez az áldott lélek. És szívemnek nincs szebb kívánsága, csak hogy őt az Isten egyszer megáldja.
Van hely, hol minden kicsi széken nevetve ültem egykoron, stipegő léptem, gügyögésem, mosolyt rajzolt az arcokon. Van ház, ahova tartozom, más otthonba sose térek, bármely családhoz, minden házba, csak mint idegen úgy lépek. Valakiket, a szüleimet, eléggé meg nem áthatom, valakinek, ha százszor élek, adósságom le nem róhatom.
A legszebb csoda, milyen szép a tavasz, milyen szép a világ, mikor nyílik ez száz illatos virág. De minden virágnál van egy még szebb csoda, nagyobb szépséget én még nem lehetem soha. Édesanyám szíve, ez a szépség nekem, olyan szép, olyan jó, hogy nem feledhetem. Rajtát sugárzik mennyei szeretet, Istentől tanult ő szeretni bennünket.
Mikor kicsi voltam, gyámoltatlan gyenge, megvédett jó anyám forró szeretete. Ő tanított engem buzgón imádkozni, s a jó Isten szívből igazán szeretni. Tartsd meg hát sokáig, aranyos Jézuskám, az én szelíd lelkű, drága édesanyám.
Köszönöm, hogy szeretsz engem. Köszönöm, hogy teremtettél. Az anyamében is ismertél. Csillagok fényénél formáltál. Szerető atyám már igazultál. Köszönöm, hogy gondviseltél. Éveimhez jót reméltél. Szívembe ültettél rendet, örök zöld hömpölygő csendet.
Köszönöm, hogy hozzám szóltál, ígéden át rám találtál, szememben tornyot emeltél, tűzlángó ostorral szerettél. S köszönöm, hogy ét is hattál, sebeimre felhőt raktál, s míg vánszorogtam kedveden át, rám lehelted a hold bánatát.
Édeső anyám, az az imádságom, égben lakó jó Istenünk rám nagyon vigyázzon. Szórja be utadat gyönge violával, jutalmazó két kezének minden áldásával.
Egy szívem van, a száz szívem volna, mind érted dobogna, szelíd arcod mind a százban napfényként ragyogna. Áldjon meg az Isten, jártadban, keltedbe, hová nézel, a virág is ott nyíljék legszebben. Nincs több csak egy szívem, csak egyetlen egy van, ám de százal se tudnálak szeretni már jobban. A te neved zengi, minden dobogása, szálljon reád, édesanyám, az Isten áldása.
Iványi Mária nagyanyúnak, halkan puhán szirom pereg, simogatja kedves kezed. Piros szegfű, halvány rózsa, téged köszön, nagymamácska. Édes kedves nagymamám, anyák napja van ma. Olyan jó, hogy anyukámnak is van édesanyja. Reggel, mikor felébredtem, az jutott eszembe, anyák napján legyen virág mind a két kezemben. Köszönöm, hogy olyan sokat fáradoztál értem, és hogy az én anyukámat felnevelted nékem.
Az édesanyja. Nincsen a gyermeknek olyan erős vára, mint mikor az anya őt karjaiba zárja. Nincsen őrzőbb angyal az édesanyánál, éberebb csillag sincs szemesugáránál. Nincs is annyi áldás, amennyi sok lenne, amennyit az anya meg ne érdemelne.
Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a 139. Zsoltárból olvasom, az elsőtől a 18. versig terjedő szakaszt. Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted minden gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincsen a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzáltál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttemet tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hova menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a holtak hazájában vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizony elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan lesz, mint a világosság. Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam, és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, melyeket nekem adtál, holott még egy sem volt meg közülük. És nekem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten, milyen nagy azoknak summája. Számlálgatom őket, de többek a homok szemeknél. Felserkenek, és újra veled vagyok. Amen. Folytassuk ezt az imádságot, imádkozunk együtt. Édesatyánk, hálás a szívünk ezért az itt töltendő csendes óráért, és szeretnénk neked már előre látatlanban is megköszönni a te ajándékaidat, amikkel készültél ma számunkra. Kérünk, tégy bennünket alkalmassá, hogy azokat átvehessük tőled. Ez sem megy nekünk magunktól. Teremts csendet a szívünkben, nyisd meg a fülünket, tégy befogadóvá, és tedd érthetővé, egyszerűvé az életünkre lefordítottál te beszédedet. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy te mindenütt jelen való Isten vagy, nem tudjuk ezt felfogni, de vigasztalás számunkra, hogy semmi tőled el nem választ. Ha holtak hazájában lennénk, vagy a sötétségben, az sem akadály előtted, hogy elérj minket. Bármiben vagyunk, most szeretnénk kinyújtani a kezünket onnan, ahol vagyunk, és kérni, hogy érints meg jelenléteddel. Szeretnénk megérinteni mi is a te ruhád szegélyét, és kérni, hogy hadd származzék erő belőled, hadd kapjunk most Istenünk mennyei erőket. Kérünk téged, hogy küldd el szent lelkedet a négy szelek felől, és kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket ember feletti igazságoddal, szépségeddel és a mennynek a jelenlétével. Áldj meg bennünket együtt, és formálj közösségi is, hangolj bennünket a te szívedre és a te akaratodra. Amen. Kedves testvérek, Isten igét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét átadni szeretném nektek. Az Ézsaiás könyve 66. részéből a 13. versből olvasom. Mint férfit, akit anyja vigasztal, úgy vigasztallak én titeket. Amen. Kedves testvérek, az imént a gyerekek már elkezdték tulajdonképpen a prédikációt és a szolgálatot. Az anyák napjáról lesz szó, vagy abban a gondolatkörben maradnánk, és hiszem, hogy Isten felemeli ezt az emberi témát is, és az ő igéivel megszenteli, hogy tőle tanulhassunk, és az ő szívébe is beleláthassunk ma. Nem tudom, hogy mennyit kell ahhoz élni, hogy az ember nagy tendenciákat felismerjen ebben a világban, de azt gondolom, hogy mindnyájunk számára érzékelhető, hogy ez a világ, a mindenkori világ szeretne mindig nagyon modern lenni, nagyon haladó, nagyon korszerű, valami olyan, ami eddig még nem volt. És aztán azt látjuk, hogy előbb-utóbb minden korszaknak fel kell ismernie, hogy vannak olyan dolgok, amik nem változnak. Amik a teremtés óta megvannak, és jól működnek, és minden korban ugyanazok, és nem kell mindig újra feltalálnunk a meleg vizet. És azt gondolom, hogy az anya-gyerek kapcsolat az ilyen. A teremtés óta jól kitalált kapcsolat, jól kitalált modell, és nem is érdemes rajta változtatni, mert csak elrontani tudjuk. Anya csak egy van. Az anya kulcsfontosságú egy kicsi gyereknek a biológiai, fizikai, szellemi és lelki fejlődésében, és abban, hogy milyen személyiség lesz az illető, és hogyan fog formálódni a jelleme. A szakirodalom nagyon sokszor és sok oldalról jut el oda, hogy már az anyamében is, ha az ember olvas ilyeneket, akkor tudja, hogy minden szakkönyv a gyerekek neveléséről az ide vezethető vissza, vagy ide megy vissza a perinatális korszakban, már az anyamében is. És valóban ott azokban az első hónapokban, vagy az első években különleges kapcsolat van az anya és a gyerek között, ami szinte egy életre eldönthet dolgokat. Csoda dolog egyébként olvasni szaknyelven, szakírók szavaiban, szakszavaiban azokat az egyszerű dolgokat, amiket évezredeken keresztül édesanyák átörökítettek a lányaiknak, és amik anélkül is működtek, hogy ezt megírták volna a pszichológusok és a pedagógusok, hogy ez hogy működik. Ezek nagyon egyszerű dolgok. Amikor a ringatás mozdulatára gondolunk, ezt írják persze, hogy milyen biokémiai folyamatok indulnak meg az agyban, a ringatás, az, hogy a térdemen lovagoltatom a gyereket, mondok zsip-zsup, kender-zsup mondókát, hogyan alakul a beszéd, hogyan kapcsolódik a mozgáshoz, mi mindent jelent a gyerek mosolyának a visszatükrözése, az, amikor azt látják kívülről, hogy gügyögünk, de tulajdonképpen utánozzuk őt, visszajelzünk, rezonálunk, hatalmas dolgok történnek olyankor, és ezt érdekes módon nem nagyon kell tanítani az édesanyáknak, hanem beléjük van építve ez a program. Nemrégiben újra olvastam azt a történetet, amikor Frigyes király megparancsolta néhány dajkának, hogy az újszülött csecsemőket mindennel lássák el, tisztességgel gondozzák, de egyet nem szabad beszélni hozzájuk. Arra volt kíváncsi az uralkodó, hogy milyen nyelven fognak megszólalni, hogy van egy ősi kollektív nyelv, amit mindenki beszél. Nos, nem az lett a történet vége, hogy ezek a gyerekek valami különleges nyelven szólaltak volna meg, hanem elpusztultak. A visszajelzés hiánya, a tükrözés hiánya, az odafordulás hiánya ilyen komoly gondokat okoz, elpusztít. Ebből lehet látni, hogy milyen fontos az első időkben az édesanyjának a szerepe. Testvérek, valóban sok múlik rajtuk. Valóban fontos az, hogy hogyan állnak bele az édesanyák ebben a szolgálatban. Azt mondta valaki, hogy a gyerek nevelése az anyja születésével kezdődik. Az anya jelleme az nagyon sokat fog határozni azon, hogy milyen lesz a gyermek, aki kikerül a keze közül. Valóban sokat vállalnak az édesanyák, és komoly áldozatokat hoznak. Ennek csak a kisebbik része az, hogy elveszítik a lányos alakjukat, amit talán soha nem nyernek vissza, de egy másik része az, hogy elveszítik teljesen a szabadságukat, onnantól kezdve számukra az élet a gyermekük köré rendeződik. Hozzá sietnek haza, ha nincsenek otthon, akkor is ez jár a fejükben, együtt gondolkodnak vele, magukat is csupán azért féltik, mert nekik még valakit föl kell nevelni, vagy valakiket még útjukra kell bocsátani. Arról nem is beszélve, hogy talán a karrierjük sem fog olyan gyorsan ívelni, mint hogyha férfinak születtek volna. Sok lemondás, sok fáradtság, komoly áldozatok vannak egy gyermek felnevelésében, de azt hiszem, hogy ha az anyukákat megkérdeznénk, akkor egyik sem mondja azt, hogy megbántam, és azt hiszem, hogy azok az anyukák, akik gyermekeket nevelnek, nem cserélnének igazából senkivel sem. Óriási a felelősségük az édesanyáknak, tessenek abba belegondolni, hogy gyakorlatilag rajtuk áll majd, hogy nem, hogy milyen lesz a következő generáció. A kéz, mely a bölcsőt ringatja, mondja egy mondás, a világot igazgatja. Térjünk egy picit tovább. Az anyai szeretetet szoktuk általában a legminőségibbnek tartani. Az anyai szeretetről azt tartjuk, hogy a legmegbízhatóbb. Minden körülmények között működik. Azt is mondták az én nagyszüleim, hogy egy anyának nincsen rossz gyereke. Minden körülmények között ugyanolyan marad. Aztán azt szoktuk mondani, és úgy látjuk, hogy az anyai szeretet a legteherbíróbb. Ha már a szívünk csupasebb, hogyha már megforgatták a szívünkben a gyerekeink a kést néhányszor, akkor is bírjuk, viseljük és visszük őket. Aztán azt tudjuk, hogy az anyai szeretet a legtartósabb. Nem múlik el az idők múlásával, akkor sem a távolság támad, nagy távolság, akár kontinensek választhatnak el gyerekeket és szülőket, de ha hazamegyünk, akkor mindig ugyanazzal a szeretettel várnak, mindig kisfiam, meg kislányom leszünk, mindig ugyanazzal a nagy lelkesedéssel főzi a kedvenc vacsoránkat, készíti a kedvenc ételünket, és úgy készül valóban, minthogyha legalább az ENSZ nagykövet érkezne. Az anyai szeretet a legönzetlenebb. A legönzetlenebb. Az anyák ritkán követelnek hálát. Lehet, hogy néha látjuk elborulni az arcukat, vagy szomorúak valami miatt, De nem kényszerítik ki belőlünk azt, hogy hálásak legyünk, és köszönjük meg, hogy bennünket ők felneveltek. Az anyai szeretet a legelszántabb, abban, hogy jót remél. Itt valamelyik kisfiú mondta ezt a verset, és most figyelmes lettem rá, hogy jót reméltél felőlem. Mindegy, hogy milyen vagyok, de jót remélt, és mindegy, hogy hogy alakul az életem, mindenen túl. Balogh Balázs írja ezt a pársort a saját élete kezdetéről. Azt mondja, hogy háború volt, mikor megszülettem, angol kóros. Alig, ha él még egy hetet, mondták rám az öregasszonyok. Keresztanyám kiszabott egy halotti kantust, az egyik szomszéd összeütött egy kis koporsót. Fiatal anyák zsebkendőt vasaltak, hogy együtt sírjanak anyámmal, aki az egészről mit sem tudott, tette a dolgát, és szoptatott. Ez a szendac, ez a mindenen túl jót remélő anyai szeretet, ez nagyon jellemző. A legminőségibb. Megint csak egy versből hadd olvassak egy részt, mert nem nagyon talál az ember prózai szavakat erre a fajta szeretetre. Azt írja Mécs László, a többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná szép napkorongot. Maga adta nekem édessége tejét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedvet eljék. Isten tudja honnan, palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygás derített. Ma is úgy foltozza ingemet ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem előre követnek. Adassék nekik gyönyörűség, szerelmükért örökös hűség. De a legbölcsebbek azért mégsem azok az édesanyák, akik magukhoz kötik nagy szeretetükkel a gyermekeiket, hanem azok, akik arra is szánnak időt, hogy a gyermekeiket Isten szeretetére csomózzák. Mert csak egy darabig megyünk együtt, egy időre adatnak a gyermekek az édesanyáknak, aztán el kell őket engedni, és aki bölcs, azt tudja, hogy nem kísérheti végig a gyermekét, hanem odabízza olyan kézre, amelyik biztosabb az enyémnél, biztosabb az emberinél, és legalább úgy szeret, mint ahogy az anyukát tudnak szeretni. Testvérek, nagy dolog, ha valakit szerető édesanya nevelt, de van több az anyai szeretetnél. Isten szeretete még ezt is übereli. Isten szeretete ettől is mélyebb és magasabb, szélesebb és hosszabb. És ha megengedik most a testvérek, akkor szeretnék a Biblia nő alakjai közül néhány ilyen bölcs asszonyt kiemelni és felsorolni, akik végezték a gyermekük életében ezt az Istenhez kötő szolgálatot is. Nem fogom elmondani nyilván a történeteket, mert nagyon hosszú lenne és nagyon terjedelmes. Minden történetet csak ebből a szempontból és néhány epizódot kiemelve mondanék. Az első ilyen asszony legyen mondjuk Rebeka. Ő ószövetségi nőalak, Jákobnak és Ézsaúnak az édesanyja. Jákob és Ézsaú ikrek voltak, és Rebeka már a terhesség alatt észlelte azt, hogy két gyermek nő a pocakjában, akik rendesen ütik-verik egymást, és nagy a mozgás odabent. És azt mondta a férjének, hogy üljünk le és imádkozzunk, és kérdezzük meg az Urat, hogyha így vagyok, akkor miért vagyok én így? És valóban megkérdezték Istent, és Isten válaszolt, és elmondta neki, hogy mert két nemzetség származik a te méhedből, az egyik majd uralkodik a másikon, ebből lesznek majd konfliktusok, és így tovább, de a lényeg, hogy ez az asszony és a férje már a terhesség időszaka alatt megkérdezte, hogy mi Isten terve ezzel a két fiúval. A szülők nagy szeretetüktől áthatva sokszor eltévesztik ezt a dolgot, úgy gondolják, hogy a gyermek az övéké, és mindent megtesznek, hogy a gyermek jövője, karrierje, élete úgy alakuljon, ahogy azt ők legjobban gondolják, legjobbnak gondolják. Mindent megtesznek a maguk módján, a maguk eszközeivel, hogy a kijelölt úton végigvezessék, hogy ráállítsák erre a pályára a gyerekeiket. De nagyon kevesen vannak, akik azt kérdezik, hogy Istennek mik a tervei a gyermekkel. Hogy mire teremtette őt? Hol lesz ez a gyerek boldog? Hol akarja őt Isten látni az életben? Hol fogja őt majd megáldani? Hol hajthatja a legtöbb hasznot az emberiségnek, vagy a szeretteinek? Tehát nagy bölcsesség Rebeka részéről, hogy mielőtt megszületnének ezek a gyerekek, ő már Isten terveit kérdezi. Olyan kár, hogy ez az asszony később pontosan ebbe a hibába esik bele, amit itt elmondtam. Egy jó indulás után, amikor felnőnek a fiúk, és az övé lesz a Jákob, azaz ő kedvence lesz a kettő közül, akkor belecsúszik ebbe a hibába, hogy a kedvencét meg akarja védeni bizonyos problémáktól, és elkezd szervezni, kavarni, és akkor a családi csetepaté lesz ebből, hogy a család szétrobban, az egyik fiúnak menekülni kell, a másik megharagszik rá, és ő ettől a pillanattól kezdve már nem is találkozik a kedvenc fiúval. Jól kezdte el, és egy jó indulás után belecsúszik ebbe a hibába, hogy maga szervezi a gyerekei életét. Egy következő édesanyja hadd legyen, Jókebed, így valószínűleg nem ismerős a név, de ha azt mondom, hogy Mózes édesanyja, akkor így mindenki tudja, hogy miről van szó. Mózes édesanyja úgy hordja a terhességet, vagy úgy viseli ezt az állapotot, és úgy szüli a gyermekét, hogy gyakorlatilag a halálnak szüli. Az az idő ugyanis nem kedvezett a családoknak, sem a gyermekek születésének, mert nyílt parancsa volt a fáraónak Egyiptomban, hogy minden újszülött zsidó kisfiút a Nílusba kell dobni. Nos, ő így várja ezt a gyermeket. És aztán, amikor megszületik, akkor látják a férjével, hogy szép ez a gyermek, és tudják, hogy Isten ajándéka, és rejtegetik, amíg tehetik. Na, de a gyerekeken nincsen kikapcsoló gomb, és nem lehet őket elrejtegetni, ha üvöltenek. Nagyon félnek attól, hogy felfedezik a kicsit, ezért elkészül ez a bizonyos Mózes kosár, kiszurkozza, kibéleli ez az asszony, és a hitnek egy hatalmas mozdulatával ellöki a parttól. Talán egy picit bele tudunk érezni, hogyha azt a saját gyerekünkkel kellene csinálni. Hogy a hitnek micsoda ugrása ez, hogy itt nincs kettősség, itt nincs más, vagy hiszek, vagy teljesen 100%-ig, elhiszem azt, hogy Isten mindennél hatalmasabb, és meg tudja őrizni ezt a gyereket, vagy rejtegetem, és elpusztulunk mindnyájan. Ez a két lehetőség van. És ez az asszony a kételje és az összes félelme mellől is a hite mellé állt. És ellökte a partól, kiengedte a kezéből. Egy csecsemőt az édesanyja még másra se bíz oda szívesen. Olyan óvatosan adják oda még a rokonoknak is, hogy megfoghatom. Hát jó, hát fog meg, azért ott van az édesanyja, hogy nehogy valami baj történjen. Tehát itt teljes hagyatkozás kellett, hogy legyen Istenre. És megteszi ezt. És Isten megáldja ezt a hitet, és megőrzi a gyermeket. Testvérek, hányan mondják ezt ma is, hogy hasonló korban élünk, hogy érdemes gyermekeket hozni el a világra? Érdemes a halálnak szülni, mert látjuk, hogy nem nagyon van kibontakozási lehetőség, mi lesz velük, mire nőnek föl, mit hagyunk itt magunk után, így is katasztrófa minden, mondják. De derűs reménységgel elvállalni ezeket a gyerekeket, és Isten szent kezére bízni, aki előbb, vagy amikor akar, mindent, bármit megtehet velük. Mózes édesanyjától azt gondolom az elengedésnek a mozdulatát lehet megtanulni, ami egyébként minden édesanyja életében előbb-utóbb bekövetkezik. Már akkor, amikor az óvodába engedjük el. Hát erről tudnának mesélni az édesanyák, hogy többet sírnak, mint a gyerek, aki ott marad. Az óvónők is szokták ezt mondani, hogy az anyukákat kell jobban nyugtatni, nem a gyerekeket. Nehéz dolog az elengedés. Egy következő anyuka Jedida hadd legyen, ő megint csak nem ismerős, de ő Jósiás király édesanyja. Jósiás királyfit, ő olyan időszakban szülte, amikor irtozatos sötétség volt lelkileg az országban. Manassé király uralkodott, az ő apósa, aki nagyon-nagyon brutálisan üldözte Isten igéjét, a prófétákat, pogány vallásoknak a ritusait építette be a kultuszba, és az ő fia Ammon se volt sokkal különb. A szentírás eltűnt, vagy befalaszták, vagy eltüntették, egyszer nem lehet tudni, de Jedida az anyuka ebben a nagy sötétségben is csöndesen csöpögtette a fia szívébe Isten beszédét, és az Isten nagy tetteiről szóló üzeneteket. Hitben nevelte ezt a kisfiút. És amikor felnőtt, tessenek egyszer elolvasni a Jósiás történeteket, csodálatos. Sehol még Dávidnál sem ír olyanokat az ige, hogy nem volt senki se előtte, se utána, aki ennyire teljes szívéből megtért volna az Úrhoz, mint ez a fiatal király. Nagyon fiatalon került trónra Jósiás. Aki ennyire teljes szívéből. Ez azt jelenti, hogy nem volt benne kétcsaposság, hanem mindent következetesen elszántan Isten kezébe tett. Mindenben úgy járt el, ahogy Isten szerette volna. nagy áldás lett az ő uralkodása nyomán, nem csak lelki spirituális megújulás és ébredés támadt az országban, hanem ennek nyomán rendbe jött a gazdasági élet, társadalmi feszültségek is alábbhagytak, és az ellenségek is egy picit visszavettek az ország határokon. Ki ne hagyjuk Annát, Sámuel édesanyját, aki, ha emlékszünk rá, hosszan és sokat sírva imádkozott azért, hogy gyermeke szülessék. Nagy szégyen volt az ő korában a gyermektelenség. Egyszer még meg is szólítja Éli főpap Silóban a szentélyben, amikor ott zokog, hangtalanul rázza a nagy sírás, hogy részeg vagy, hát mit keresel itt így? És azt mondja, hogy nem vagyok részeg, uram, hanem szomorú szívű asszony vagyok, és az Úr előtt tártam fel a szívemet. És ott mondja el Anna ezt az imádságot, hogy ha, így kezdődik, hogy ha a te szolgáló lányodról megemlékezel, és ha fiút adsz neki, akkor én őt egész életére az Úrnak szentelem. Értjük ezt a mély alázatot, amikor így kezdi az imát, hogy ha. Nincs benne semmi erőszak, nem diktálja le Istennek, hogy mit kellene csinálnia. Ha így teszel, akkor én őt hálából már is visszaadom. Szinte az Úrnak kéri. És valóban, amikor Isten megemlékezik az ő szolgáló lányáról, akkor jön Anna. Megszüli ezt a kisfiút, Sámuel nevet ad neki, ami azt jelenti, hogy az Úr meghallgatott engem. Aztán, amikor felcseperedik, akkor felviszi a silói szentélybe, ott hagyja. Egy évben azt gondolom nem sokat látogathatta meg, mindig vitt az egy számmal nagyobb ruhácskát. És nem siránkozott azon, hogy jaj, most meg kellett válni a kicsitől, de a kicsit is megáldotta Isten az anyja nélkül is. Úgy volt ott Sámuel ebben a nagy sötétségben, a silói szentélyben, mert nagyon galádul mentek ott akkor tájt a dolgok, mint Istennek egy friss virága. A maga kicsiségével, gyerek voltában is olyan hűséggel tisztán szolgált az Úrnak, hogy példaértékű valamennyiük számára. Az úrvacsora osztáskor láttam, hogy voltak olyan testvérek, akik nem elvették a kenyeret, hanem alátartották a tenyerüket. És nekem erről ez az ige jutott eszembe a Sámuel történetből, hogy Sámuel pedig ügyelt, hogy az Úr szavából egyet se ejtsen le. Ezzel a mozdulattal ő így őrizte az igét, és így adta tovább. És olyan nagyon szép az ő története, egy nagyon komoly időszakban a királyság kialakulása időszakában volt ő. Komoly prófétája Izraelnek, és annyira szerették őt az emberek. Azt mondták, hogy ha Istent akarjátok tudni, hogy mit mond, akkor menjünk el Sámuelhez. Úgy tartották számon, mint akinél az Isten szava van, akihez érdemes elmenni. De ez az édesanyjánál kezdődött, és az édesanyja felajánlásánál. Egész életére az Úrnak legyen szentelve. Nem az enyém a gyerek. József Attila írja, hogy nekem nősz nagyra, szentem, nem nekünk nő nagyra. Isten tulajdona, és neki megvannak vele a tervei. Az csak áldás, ami számunkra ajándék, hogy közelről nézhetjük egy darabig, hogy mit alakít formál belőlük Isten. És végül legyen egy új szövetségi példa, ez pedig Timóteus édesanyja, egy bizonyos Euniké nevű asszony, sőt itt Pál apostol megemlíti, hogy nem csak az édesanyában, hanem a nagymamában, Loiszban is képmutatás nélküli hit lakott. És Timóteust akkor emlékezteti az édesanyjára és a nagymamájára, amikor ő nagyon nehéz helyzetben van. Timóteus fiatal ember volt ugyan, de nem abból a heves én vagyok, ki vagyok fajtából, hanem egy erős belső világú, befele forduló, elcsüggedős természetű valaki. És Pál egyszer ír neki egy levelet, és azt mondja, hogy nem a félelemnek a lelkét vettük, hanem az erőnek, szeretetnek és a józanságnak a lelkét. És gondolj vissza nagymamádra és anyádra, akik között te képmutatás nélküli hitet láttál. Egyszer tudod, mit jelent ez a képmutatás nélküli hit? Hogy ugyanazt látta, amit hallott is a szüleitől. A kettő fette egymást. Amit mondtak neki, azt meg is mutatták neki. Amire tanították, ők is aszerint éltek. És olyan kedves ez az ige, amikor azt mondja neki, hogy Timóteus, te gyerekségettől fogva ismered a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Jézus Krisztusban való hit által. Testvérek, nagyon nagy dolog az, hogyha valakit az édesanyja, vagy a szülei, vagy a nagymamája gyerekségétől kezdve megoktatott és kiképzett a szent írásokból, amik bölcsé tehetik őt az üdvösségre, meg az életre is. Talán megbántódnak most a férfiak, hogy annyira nem esett róluk szó, de hadd mondjam, hogy végig ott vannak minden történetben. Lehet, hogy nem tudják magukról, de egy nő mindent elvállal, hogyha egy megbízható, stabil férfi áll mellette. Egy nő mindenbe belemegy, egy nő 100 gyereket elvállal, hogyha olyan valaki áll mellette, akire holnap is számíthat. Lehet, hogy nincsenek olyan módon, direkt és közvetlen módon jelen a gyermeknevelésben, vagy az apróságokban, vagy az elején még nem nagyon, de nagyon nagy jelentősége van a személyüknek, az erkölcs beépülésének, a határok megszabásának. Hogyha visszagondolok az életemben, akkor édesanyám volt az, aki a mennyországot hozta hozzám közel, de édesapám volt az, aki erre a világra készített, és aki segített és átemelt a küszöbön, hogy amikor majd kimegyek a családi ház védettségéből, és meg kell állnom 1000 baj között, akkor legyen teherbírásom, legyek valamennyire önjáró, vállaljam a felelősséget a tetteimért, és ezt gyakorlatilag neki köszönhetem. Most azt hiszem, hogy a történetekből elevenné vált az az igazság, hogy kevés csak magunkhoz kötni a gyerekeket, mindenképpen kell, hogy őket Istenhez kössük, hogy majd ő rá bízhassuk, amikor mi elmegyünk. Isten itt bemutatkozik és úgy ajánlkozik ebben az Ézsaiás igében. Azt mondja, hogy mint ahogy egy férfit az anyja vigasztal. Hát ahogy anya vigasztalt, úgy nem tudott senki más. Én is úgy vigasztallak titeket. Ennyit legalább tételezzünk fel Istenről, hogy legalább olyan nagyon szeret és tud vigasztalni, mint ahogy édesanyánk tette. És még egy igét hadd mondjak a végén, és ezzel befejezném, megint csak egy Ézsaiási nagyon szép ige. Azt mondja az Úr, hogy elfeledkezhetik-e az anya a gyermekéről? Azt mondanánk, hogy hát ez költői kérdés, mert dehogy feledkezhetik el. Mondjuk 2-szer ott hagytuk a húgomat az óvodába, elfelejtettük családilag, de mindegy. Azt mondja az Úr, hogy ha ők elfeledkeznének is, ami előfordulhat, én te rólad soha meg nem feledkezem. Markaimba metszettelek fel téged, tessenek a szegek helyére gondolni. Várfalaid szüntelen előttem vannak. Így gondoljunk Istenre, meg azokra, akik a várfalon belül vannak most. Ha bárki rólad elfeledkezne is, én terület soha el nem feledkezem. Markaimba metszettelek fel téged, várfalaid szüntelen előttem vannak. És erre megint csak egy Ézsaiás ige lehet a válaszunk, hogyha atyám és anyám elhagynának is engem, és egyszer el kell, hogy hagyjanak engem, az Úr támogatja sorsomat. Imádkozzunk. Édesatyánk, nagy hála van a szívünkben azokért az emberekért, édesanyákért, nagymamákért, szülőkért, édesapákért, rokonokért, barátokért, akik minket őszintén és önzetlenül szerettek, azért, hogy ember legyen belőlünk, akiknek a szolgálata és az élete beleépült a mi életünkbe, akiknek az élete volt a meder, amiben a miénk folyhatott és tovább mehetett. Kérünk, áld meg őket. És hogyha már nincsenek köztünk, kérünk akkor is, halóporaidban is. Segíts, hogy ezt a drága örökséget, amit ránk hagytak, és ami követésre méltó, azt tovább tudjuk vinni és átadni az utánunk következő generációknak is. Köszönjük, édesatyánk, azokat a bátrakat, akik mernek ma családot alapítani. Mernek ma gyermekeket vállalni, szembenézni a jövővel, derűsen. Kérünk, Urunk, áld meg azokat a családokat, akik összefogóznak azért, hogy szányra bocsássák a gyermekeiket, és engedjenek a Te akaratodnak. Erősítsd, Urunk, őket külső és belső dolgaikban is, és könyörülj rajtunk, akik körülvesszük ezeket a családokat, hogy lehessünk segítségükre. És köszönjük, édesatyánk, a Te nagy szeretetedet, aminek a mélységét nem tudjuk kimondani. De köszönjük neked, hogy a legnagyobb tulajdonság az, hogy állandó, hogy nem változik meg. Sem a mi életváltozásainkkal, sem a külső változásokkal, sem az idő múlásával. Köszönjük, Jézus, hogy te ugyanaz maradsz. Köszönjük a markaidban a szegek helyét, és hogy ott vagyunk nálad felírva. Köszönjük az itthoni, az itteni otthont, a földi otthont, és köszönjük, hogy lakóhelyünk van nálad, és oda vársz bennünket majd később is. Áld meg a mi gyülekezetünket, és áld meg a mai napunk hátra levő részét szeretetben, békességben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, és megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak csodálatos dolgait, aki a sötétségből az ő világosságára hívott el titeket.
Amen.